Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját az Inforádió Világszámnak. Kis Róbert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Afrikáról szól az elkövetkezendő egy óra. Ezen belül hallhatnak majd egy interjút Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület vezetőjével. Szó lesz majd arról, hogy vajon igaz-e, hogy afrikai a jövő, igaz-e, hogy hatalmas piac Afrika majd az amerikai és az európai vállalatoknak és az ázsiaiaknak is, mennyire lehet megváltoztatni egy kicsit azt a fajta elosztási módszert, ami azért jellemző jó néhány afrikai államra, miszerint nem hogy a felső 10 000, hanem a felső 1 000, meg a pillanatnyilag uralmon lévő hadúr hihetetlenül gazdag, és mellette pedig mély szegénységben élnek nagyon sokan. Mennyire fog fejlődni jó néhány ország, mi lesz az ebolával, mi lesz egyáltalán a jövője a kontinensnek, erről fogunk majd beszélgetni a műsor első felében. A második felében pedig Guinea konzuljával fogunk beszélgetni arról, hogy vajon mi fog most Afrikában történni. Nagyon sok turistát megrettentett az, hogy ebola járvány van számos helyen. Mit jelent ez, hogy kell elképzelni, érdemes-e lehet-e Afrikába utazni. Egyáltalán, hogyha valaki oda megy, akkor mire számíthat, kalandok, izgalmas történetek. Ez az elkövetkezendő egy óra, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Kellemes rádiózást, és élvezzék a világszámot.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Még mielőtt elkezdődne a beszélgetés az Afrikai Magyar Egyesület vezetőjével, azért néhány érdekes történetet mindenképpen elmesélek Afrikával kapcsolatban. Amikor életemben először itt jártam, akkor rögtön átugrottam egy 1 méter 20 centis szögesdrót kerítést barátommal, Ágoston Gábor operatőr kollégámmal együtt. Az történt ugyanis, hogy elmentünk, és mindenféle érdekes állathangot szerettünk volna felvenni, és egy minidiszkre rögzíteni, hogy majd ne csak a televízióban mutathassuk be az izgalmas dolgokat, hanem egy rádió műsorban is. Ez még régen volt, akkor még csak magyar rádió létezett, és úgy gondoltuk, hogy majd ott fogjuk bemutatni ezeket a dolgokat, hogy mi mindent hallunk alkonyatkor a sivatagban, a sivatag környékén. Aztán fel is tette a fejhallgatót Ágoston Gábor barátom a fülére, és ezt csak látom, hogy feszülten elkezd figyelni. Ő ugyan sokkal jobban hallotta a zajokat, mert volt ilyen speciális mikrofonja, ami felerősített minden háttérzajt. Aztán egyszer csak látom, hogy elkezd szaladni. Hát annyira megijedtem én is attól, hogy ő szalad, hogy hirtelen a nyomába eredtem, és ahogy ő szaladt, úgy szaladtam én is. Aztán egymást szinte versengve előzgettük, míg nem visszaugrottunk a kerítésen keresztül a szálloda biztonságosnak vélt területére. Aztán kiderült, hogy hallott valami furcsa zajt, talán hiéna lehetett, vagy micsoda, nem tudja, de hát mind a ketten hihetetlenül megijedtünk. Aztán meg próbáltuk a drótokat kiszedegetni, meg a drótmaradványokat visszarakni, ami beleakadt a nadrágunkba, ruházatunkba. Szóval izgalmas volt az első ilyen afrikai élményem, de hát a többi se volt kutya. Előfordult olyan is, hogy mondta az egyik társam, aki mellettem ült a terepjáróba, hogy szálljunk már ki, csináljunk egy szép felvételt, innen gyönyörű a dzsungel, meg gyönyörű a szavanna, nem is olyan dzsungel, inkább olyan szavannás volt a rész. És hát mondtam, hogy hát nem tudom, hogy érdemes-e kiszállni, hát azt mondták, hogy ezen a részen semmiképpen ne szálljunk ki. Na jó, nem is szálltunk ki. Elindítottuk a terepjárót, és körülbelül tőlünk olyan 2 méterre, amikor már majdnem elhagytuk azt a helyet, ahol voltunk, megpillantottuk az oroszlánt, amint éppen a zebrán fekszik, és akkor még falatozza egy kicsit, csak a bokortól nem láttuk. Úgyhogy valószínűleg csúnya vége lett volna annak, hogyha kiszállunk a terepjáróból. Ellenben volt, amikor kiszálltunk a terepjáróból, például a Gorongoro kráternél megnéztük a vízilovakat, és le is fotóztuk, pedig ez nagyon veszélyes dolog, hiszen mindig elmesélik azt a történetet, amikor a vízlovak megkergetik a turistákat, és bizony tényleg előfordult olyan, magam is tanúsíthatom, hogy megkergette a turistát a víziló, és hát ilyenkor a víziló nagyon gyorsan fut, úgyhogy egyetlen megoldás, hogy valamilyen tüskés bokorba veti magát az illető, mert azt nem bírja a víziló. Az orszarvú szintén veszélyes, csak az még gyorsabban fut, mint a víziló, de hát ilyen történetről azért nem hallottam. Az elefántos történet viszont annál több van. Nagyon gyakori az, hogy rááll az elefánt az útra, és olyankor nincs más megoldás, mint hogy megállunk a terepjáróval vagy a mikrobusszal, és hogyha az elefánt közeledik, akkor pedig gyorsan rükvercbe kell kapcsolni és elszerelni, mert hogy elefántot elütni az álmos könyv szerint nem jelent jót. Afrikában tényleg vannak hihetetlen történetek, nagyon érdekes az egész. Létezik például olyan kórház Kongóban, ahol az egyetlen út már az amputáció szinte csak, mert hogy nagyon gyógyszerek, felszerelések nincsenek, egyébként meghalna a beteg, és itt sorba amputálnak naponta több hát pácienst is, valamelyik testrészét, főleg a lábát, mert hogy az elefántláb az, ami ilyen klasszikusan olyan betegség, amit nem nagyon tudnak gyógyítani, és igen gyakori. Úgyhogy hát elég elborzasztóak a körülmények. Aztán van egy olyan kórház, ahol mindig a mellette lévő repteret hétvégén elfoglalják a lázadók. Aztán utána szépen elmennek, és akkor visszajönnek az elmenekült katonák a helyőrségnek, meg a repülőtér védelmére odarendelt csapatnak a tagjai. De hát olyan szombati program, hogy elmegyünk egy kicsit elfoglalni egy repteret, aztán visszajövünk, hogy ez is meglehetősen furcsa. Az is érdekes, hogy hát például vannak olyan guineai családok, ahol egy családon belül 6-8 gyerekből 2-3-at is elvesztenek, mire a többi megéri a felnőtt kort, és hát ugye európai ember ezt alig tudná kiheverni. Ugyanakkor az afrikai emberek mások, ráadásul nagy családban élnek, ezt Steyer József, kínai konzul is mesélte nekem, hogy hát ő tényleg sokat volt ott közöttük, és hát teljesen más, ami egy afrikai családnak hihetetlenül tragédia, meg más nekünk. Hát nyilván óriási veszteség az, hogy elveszít egy gyermeket, de még nálunk polgárháborúk idején elképzelhető az, hogy mondjuk kimegy tömegével valaki jobbról-balra vándorol, vagy hogy elveszít ennyi hozzátartozott. Ott pedig hát szörnyű esemény és végtelenül szomorú dolog, de egész egyszerűen hamar ki kell heverni, és jönnek az újabb családtagok. Szóval ez a családhoz való viszony, ez a nagy családi légkör, az, hogy megsiratják, elbúcsúztatják, de aztán abban marad a szomorkodás, míg mi egy életen át ugye nem tudjuk ezt kiheverni. Szóval ez is egy kicsit furcsa, hogyha Európából ide érkezünk, akkor nehéz ezt megérteni. És hát mellette furcsa a katonák világa, a hivatalnokok, a taxisok, buszsofőrök, akik túlzsúfolják a járműveket, és hát tényleg mindenhol kétszer-háromszor annyian utaznak, mint lehetne, és hát veszélyérzet nélkül tesznek meg nagyon sok utat Afrikában rengetegen. Egyébként van egy magyar közért tulajdonos család is, két tagja is meghalt a szafari során, mert hogy mentek a terepjáról, és aztán egy jóval nagyobb teherautó frontálisan ütközött velük egy olyan szavannai területen, ahol egyébként semmi nem volt az ég egy adta világon, csak hát úgy gondolták, hogy nem is lesz, aztán mégis jött szembe egy autó, és hát sajnos szomorú tragédia lett a dolog vége. Úgyhogy furcsa hely, az biztos ez az Afrika, és akkor fel kell készülni ezekre a dolgokra, meg hogy más az embernek itt a veszélyérzete legalábbis a helyieknek. Tehát azt mondják, hogy persze biztonságos, semmi gond, és hát európai ember meg úgy gondolja, hogy nem biztonságos, és hát jól gondolja, de hát itt is oda kell figyelni arra, hogy tényleg legyünk a magunk urai, és azért ne gondoljuk azt, hogy Amerikában vagyunk, ahol mindent 20-szor elmagyaráznak, mielőtt kimegyünk mondjuk a veszélyesebb környékre. Itt mindenki vigyázzon magára, körülbelül ez az elv. Mellette pedig ott van a sok-sok csoda, a barátságosan mosolygó gyermekek, meg azok a gyermekek is, akik odarohannak a turistákhoz baksisér. Ott van a nyomor, ott van a gazdagság is mellette, ott van az óriási kultúrkincs, és hát ott vannak végtelenül barátságos emberek is, tehát nagyon-nagyon sokféle fajta ember, érdekes törzsek, fantasztikus látnivalók, és hát gyönyörű természet, ez Afrika.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Vendégem Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület vezetője. Ugye a magyarokban olyan kép van Afrikáról, most az észak-afrikai országokat ebből a szempontból hagyjuk, hogy még hatalmas területen száguldoznak a vadállatok, óriási végtelen szavannák, és az emberek pedig fűszoknyában sétálgatnak, és hát mellette meg vannak fejlett városok.
Természetesen azért vannak olyan államok, ahol még az úton haladván kocsival mellettünk legelésző zebracsordákat láthatunk, vagy láthatunk elefántokat elvonulni akár át az úton. Én legutóbb például Zambiában álltam egy forgalmi dugóban, nem messze Livingstontól, a Victoria vízeséstől, ahol az elefántok éppen valamilyen bokrot legeltek az út mellett levő benzinkúton, és ezért senki nem tudott tovább haladni.
Ha már általános afrikai kép talán ilyen formában nem létezik, mert tényleg sokféle ország van, Szváziföldön még törvény biztosítja az uralkodónak az asszonyválasztási jogát, Leszotóban meg azért még hűvös van, és a pásztorok trágyából építkeznek, szóval láttam ezt a saját szememmel. Dél-Afrikában meg egy ultramodern városban barangolhatunk, ha mondjuk Durbant fel akarjuk fedezni, ez rendben van eddig. De azért általánosságban csak elmondhatjuk, hogy talán a Dél-Afrikai Köztársaság kivételével, de ahhoz képest, hogy milyen természeti értékeik vannak, meg milyen ásványi kincseik, ahhoz képest mégsem tudnak Afrikában kellőképpen jól gazdálkodni ahhoz, hogy ezeket kiaknázzák, mert szegények elég, ha a GDP adatokat nézzük.
Hát azt azért hozzátenném, ugye, hogy a Afrikát, mint olyat a fehér ember, hogy idézőjelbe tegyem ezt a fogalmat, 201 néhány évvel ezelőtt fedezte föl, miközben mi több ezer éve, vagy több mint 5000 éve dolgozunk a demokrácia kimunkálásán. Most azt várjuk Afrikától, függetlenül a gazdasági mutatóktól, hogy elfogadja az általunk 5000 év alatt kigondolt modellt, és 200 év alatt magáévá tegye, és ugyanazokat az elveket vallja, amiket mi magunkénak érzünk. Természetesen a felzárkózás nehéz, és a gyarmati lét öröksége nem hagyott igazándiból lehetőséget arra, hogy gyorsan érje utol a világot Afrika.
Hölgyeim és uraim, természetesen nem csak az a néhány perc volt az interjú. A következő negyedében a műsornak folytatjuk Afrikával a világszámot, úgyhogy maradjanak velem. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim. Kis Róbert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Önök az Inforádió Világszám című műsorát hallják. A mai témánk a fekete kontinens, Afrika, amely nem is annyira fekete már, hiszen elég, hogyha az észak-afrikai területekre gondolunk, másrésztről pedig Dél-Afrikában ugye rengeteg búrt, rengeteg fehér telepes leszármazottat találunk. Minden esetre nagyon-nagyon érdekes és egzotikus területek vannak még a mai napig Afrikán belül. Afrika talán az utolsó olyan kontinens, ahol még tényleg felfedezőnek érezhetjük magunkat, ahol még vannak rejtett őserdei területek, az Amazonasnál mondjuk még szintén vannak ilyenek Dél-Amerikában, de az biztos, hogy Afrikában még kiépítetlen utak sokaságával találkozhatunk, még terepjáróval járhatjuk a vadont. Tehát tényleg még van egy olyan hangulata az egésznek, hogy mi most visszamentünk 150-200 évet az időben. Mellette pedig ott vannak az újítások, a hatalmas bányák, a gyémántlelőhelyek, és hát ott vannak olyan modern országok, mint például a Dél-Afrikai Köztársaság. Plusz ott vannak az észak-afrikai területek, ott vannak a forradalmi területek, ahol nagyon gyakran valamiféle háborús események zajlanak, most pedig a forradalom söpört végig lényegében a fekete kontinensen, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon érdekes összefoglalása lesz az afrikai hangulatnak, és az Afrikáról tudni érdemes dolgoknak a mai műsor, úgyhogy tartsanak velem.
Világszám úti könyvek helyett.
Vendégem Balog Sándor, a Magyar Afrikai Társaságnak a vezetője. Folytassuk onnan, hogy egy magyarnak mit jelent Afrika, most az észak-afrikai országokon kívüli területre gondolok, tehát most nem a sármelsei, kurkadai csártergépeket tárgyaljuk meg. Egyrésztről, hogy létezik-e még számottevően olyan afrikai magyar turizmus, ami volt mondjuk a 90-es években, amikor még csártergépek indultak Zanzibárba, a különböző szervezésekben, meg a Tantúra utazási iroda szinte heti szinten szállította az utazókat Kenyába. Ez most hogy áll? Illetőleg mi a helyzet azokkal, akik befektetési szándékból próbálkoztak Afrikában, magyarok?
Én azt gondolom, hogy ez jó részt visszaesett. Egyszer visszaesett azért, mert a 2008-2009-es gazdasági válság magát az utazókedvet is visszavetette. Jó részt visszaesett azért, mert ugye Magyarországon az állam különböző utalványokkal a belföldi turizmus támogatja. És visszaesett azért is, mert rengeteg biztonsági kockázatot érez az utazó közönség arra, hogy Afrikába utazzon. Rengeteg olyat hallani, hogy turistabuszok fölborulnak, kirabolják, háború van, forradalom van, visszaesik a turizmus, nincs biztonságban a turista. Én azt gondolom, hogy Afrikának pont az előbb említett jázminos forradalmi hulláma nem csak a világválság miatt, hanem önmagában is visszavetette a turizmust ezekbe az államokba. És még lejjebb, ha megyünk, én azt gondolom ott is, hogy az Al-Shabaab Kenyában, Ugandában, Tanzániában némileg hatással van, vagy Nigéria persze azért nem egy turisztikai ország, de azért a Boko Haram abban a térségben levő tevékenysége és általánosságában az a bélyeg, hogy Afrika egyre kevésbé biztonságos, én azt gondolom rányomja bélyegét arra, hogy Afrikába, főleg Fekete Afrikába turisták menjenek. Természetesen itt van még ugye az ebola, amitől újra megijednek az emberek, és utána már összemossák, még ha nincs is egy öntetű Fekete Afrika képe ma már esetleg egy magyar polgárnak. Mégis összemosódik az, hogy Tunéziában nincs ebola, ellenben van Guineában, de Afrika az Afrika, és az emberek esetleg ettől mégis inkább távol tartják magukat. Természetesen vannak azért olyan országok, akiknek a turizmusa fejlődik, ilyen akár éppen Dél-Afrika, vagy ilyen akár Marokkó. Marokkóban ugye 2010-re azt tűzte ki a király célul, hogy 10 millió turista legyen, ezt majdnem 9,8 millióval el is érték, és a király újabb célkitűzése az, hogy 2020-ra 20 millió turista keresse föl Marokkót, hisz legfőbb bevétele pillanatnyilag Marokkónak a turizmusból származik, hisz őt nem áldotta meg Allah különböző olaj és szénhidrogén forrásokkal, tehát legfőbb bevételét a turisták jelentik. Egyes statisztikák szerint egy átlag európai turista 7 helyi munkásnak az éves bérét hagyja ott, ezáltal ha 10 milliót veszünk, akkor ez még talán több is, majdnem a duplája, mint a marokkói lakosság, tehát valószínűleg ez lehet, hogy akkor nem évben, hanem hónapban mérhető. Ezzel együtt a turizmus nagyon fontos és nagyon erős jövőképe lehet az afrikai államoknak.
Befektetések vannak egyáltalán magyar befektetők, hogy azért sok mindenről hallhattunk, mondjuk 4-5 évvel ezelőtt mindenféle farmokról, birtokokról, amelyeket magyarok vásároltak meg. Ezekkel mi a helyzet?
Az előbbi témához kapcsolódván főként befektetések, magyar befektetések a turizmushoz kötődnek. Ugye hallunk azért búváriskolákról, hallunk lodzsokról, hallunk szállodákról, hallunk vadász területekről, amelyek magyarok birtokában van, vagy magyarok által üzemeltetve van.
Ezek... Ugye hát Egyiptomban van búváriskola, azt tudom, 2 is, akkor Namíbiában, illetőleg ha jól tudom, még egy afrikai országban van szálloda, Dél-Afrikában is van magyar szálloda.
Marokkóban is van egy magyar által vezetett szálloda, és Kenyában is vannak olyan utazási irodák, amelyek magyarok birtokában vannak. Én azt gondolom, hogy ez a legjellemzőbb. Természetesen vannak, akik kalandorabb vérmérséklettel bírnak, és azok más országokban, akár mint Kongó, akár mint Csád, vagy Közép-Afrikai Köztársaság, rendelkeznek magyarok befektetésekkel, főként olyan területen, amelyek innen valamilyen kereskedelemmel foglalkoznak. Használt gumi, játékgépek, rengeteg olyan dolog van, amiben befektettek emberek. Aztán vannak azok, akik alvállalkozóként valamilyen nyugati nagyvállalat mellett kaptak kiküldetést, és ott meggyökeresedtek, és valamibe fogtak a környéken. Aztán vannak azok, akik csak hébe-hóba járnak oda, de mégis van ott üzletük, tehát befektettek. Én például tudok olyat, aki egy kongói malacfarmnak a birtokosa, vagy tudok olyat, aki egy másik dohányültetvénybe fektette a pénzét. Aztán vannak persze azok, akik bányászattal, gyémánt, aranybányászattal próbálnak foglalkozni, erre is hallani példát. Aztán a sikeressége az sokszor kevésbé érezhető, hisz az üzleti sikereket senki nem osztja meg szívesen, egyszer a féltékenység, vagy esetleg a konkurencia odacsábításának elkerülése okán. Aztán vannak persze mezőgazdasági projektek, például Ugandában én is ismerek egy olyan most 4, majd 20 hektárra bővülő mezőgazdasági projektet, amin gabonatermesztési technológiákat próbálnak ki magyarok, és emellett gabonaszárítót, sőt egy mangó pálinka főzőt is fölállítani terveznek a napokban, tehát úgy tudom, hogy ez már januárban működni fog.
Én nagyon szeretem a mangót, bár pálinkát még nem kóstoltam, de az viszont eszembe jutott erről, hogy a Maldív-szigeteken például az elsősök tankönyvében, amiből megtanulnak olvasni, az első lecke az a mangófa története. Úgyhogy a mangó az nagyon fontos ott is, akkor nyilván Afrikában is. Visszatérve egy kicsit arra, hogy a magyarok ugye kevesebben utaznak, de azért vannak magyar befektetések. Egy ilyen egyesület, mint az önöké, tudja segíteni azt, hogy érdemben kialakuljon mondjuk magyarok és afrikai országok képviselői között kapcsolat, kontaktus, egyáltalán Afrikában igénylik ezt?
Igen, a magyarokat, mint olyat, nem csak a lengyelek tartják barátainak, hanem afrikai népek is. Mi magyarok egyébként valószínűleg így vagyunk berendezve a világ különböző részén. Mi barátok vagyunk, jól viselkedünk, szeretnek minket. Mi talán itthon nem szeretjük egymást, de kint még a magyar is szereti a magyart. Tehát mi nem voltunk gyarmattartók Afrikában, mi nem voltunk kizsákmányolók, nem vívtunk semmilyen háborút, sőt, hogyha magyarral találkoztak, a segítőkész volt, okos, hisz mindig gazdagság hiány az utolsó évtizedekben is a leleményből kellett a magyaroknak megélni, és rengeteget segítettünk Afrika szerte, gondoljunk csak az Aszuáni gátra, az egyiptomi vasútépítkezésekre, a nigériai hidrogeológiai vagy csirkefarm befektetésekre. Minket szerettek, a szaktudásunk jó volt, kedvesek voltunk, várnak is vissza minket. Én azt gondolom, hogy magyarnak lenni Afrika szerte jó dolog. Természetesen ebbe közrejátszik az is, hogy több mint 40 ezer diák tanult itt Afrikából, akik azért már jó részt kiöregedtek, de akik még aktívak, azok az állam vezető rétegéhez tartoznak. Csak említenék egy dél-szudáni parlamenti alelnököt, vagy akár a gánai külügyminiszter asszonyt, aki Szegeden született, és mindig nagymamája palacsintáját emlegeti a földön, bárhol találkozom vele. De természetesen egyesületünk is azzal foglalkozik, és ez az egyik legnépszerűbb feladata és legfontosabb tevékenysége is, hogy összehozzon magyar kulturális, üzleti és egyéb oktatási szálakat, amik valaha élőek voltak, és sok szállal kötődött Afrika Magyarországhoz. Ugye természetesen az Unióba való megérkezésünk és belépésünk okán ezek elamortizálódtak, nem voltak fontosak, hisz az Unióba való integráció volt a Magyarország legfontosabb tevékenysége, és ezzel el is foglalta magát. Most újra a világválság okán felfedeztük, hogy Európán kívül is van lét, és újra próbáljuk építeni ezeket a kapcsolatokat. Mi 31 néhány országban tartunk fönt állandó kapcsolatot, nem képviseletet, hanem kapcsolatot, és próbálkozunk természetesen ezeknek a szálaknak az újraszövésével. Néhány államban fönt tartunk állandó irodát is, ilyen Marokkó, Gána, Malawi, Uganda. Ezekben állandó irodai képviseletet, üzleti tevékenységet és humanitárius tevékenységet is tartunk fönt. Orvosi missziókat szervezünk, immáron 9-et szerveztünk Afrika különböző országaiba, ami alatt 28-30 ezer, főként gyermeket gyógyítottunk meg, vagy vittük el azt a fajta tudást, ami Afrikában még ez az apróság is hiányzik, hogyha az ember gyermeke lázas, akkor kiszáradhat, és sokszor nem a betegség, hanem a kiszáradás lesz halálos. De ők ezt sem tudják, mert nem tanította őket meg senki erre. Tehát én azt gondolom, hogy mi rengeteg programot szerveztünk batik tanfolyamot szomáliai asszonyoknak Kenya Eastleigh negyedébe, ami a nyomor negyed, tartottunk és tartunk fönt iskolákat Madagaszkár, Kongó, Etiópia, Mali vidékén, támogatunk különböző árvaházakat rengeteg országban, rengeteg olyan programunk van, amivel igyekszünk azt a kevés jó szeletnyi Magyarországot, amit mi rajtunk keresztül, mint kis szervezeten keresztül, hisz a mi méretünk egy világméretű vagy európai szervezethez képest kicsi, de azt a pici szeletet, azt a pici cseppet eljuttatni oda, mert azt mondják, hogy a sok csepp ad egy folyót. Én azt gondolom, hogy mi igyekszünk a tőlünk telhető lehető cseppet ebbe a jóság folyóba betáplálni, és én továbbra is szeretném megköszönni mind a kollégáimnak, mind másnak, aki minket ebben támogat. Nekünk ez a dolgunk, és örömmel végezzük.
Balogh Sándornak, a Magyar Afrika Társaság vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő fél órában az Ebola pokláról lesz szó, meg 21 nap rettegésről. Steyer Józseffel, Guinea konzuljával beszélgettünk annak kapcsán, hogy könyvet is írt arról, hogy milyen volt, amikor az Ebola poklában járt. Az őslakosok nyelvét is tanulta, és ma is élő kapcsolatai is ide kötik, hiszen gyerekkorának nagy részét Afrikában töltötte Steyer József úr. és a Kongói Demokratikus Köztársaságtól Guineán át tényleg Malit, Ugandát és Madagaszkárt is bejárta. Rengeteg kalandban volt része, az biztos, és nagyon érdekes, hogy hogyan látja ő azt, hogy mi is ez az ebola egyáltalán, mégis hogyan kezelik, tudják-e kezelni ezt Afrikában, miként, mennyire veszélyes, és arról is szó lesz majd a műsorban, hogy egyáltalán mit keresett ő Maliban, meg azokon a helyeken, ahol tombol az ebola, és azt olvassuk, hogy na hát ez az a hely, ahol biztos, hogy ne menjünk, mert veszélyes lehet. Hogy mennyire veszélyes, és mik történtek, arról lesz szó a műsor elkövetkezendő részében. Dobos Imre kollégám volt az, aki interjút készített Steyer Józseffel.
Az ebola poklában jártam. Aktuális ez a téma manapság. Hogyan írta meg ezt a könyvet, illetve mióta jár Guineába?
Erős szálak kötnek Guineához, hiszen 1964-ben érkeztünk ki a szüleimmel, és azt követően pedig gyakorlatilag minden évben visszajárok Guineába, és tavaly neveztek ki hivatalosan a magyar kormány jóváhagyásával Guinea tiszteletbeli konzuljának itt Budapesten. Ezért éreztem én úgy, hogy a sajtó általános tájékoztatása mellett egy kicsit többet kell tudnunk, többet kell mondanunk az eboláról, és kevésbé a hisztériára és a hisztéria keltésre, hanem inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy mit lehet tenni az emberekért, hogy lehet ezt a járványt minél gyorsabban elszigetelni, és a későbbiekben pedig gondoskodni arról, hogy ne történhessen ilyen. Én tulajdonképpen egy szakmai úthoz kötődően Maliba érkeztem, tehát Bamakóba érkeztem, július közepén utaztunk, és ott béreltem egy gépkocsit, amivel végigmentem azon az útvonalon, ahol a járvány különböző fokozatait konstatálták, illetve ahol azok a gyűjtőállomások is vannak, ahova a fertőzött betegeket koncentrálják. Azt kellett észrevennem, hogy közel sincs hisztérikus állapot. Tehát egy epidémiánál, egy járványnál mindig az a nagyon nagy baj, hogyha kitörnek olyan zavargások, egy olyan össznépi elégedetlenség, ami ugye felborítja a rendet. Ez Guineára nem volt jellemző. Az viszont igen, hogy Guinea egy nagy menekült befogadó ország, amely a véres gyémántokból ismert Sierra Leone-i események, majd a libériai polgárháború menekültjét is fogadta, kezelte, és így olyan szocializálódása következett be a menekülteknek, hiszen időközben már vége a polgárháborúknak, és demokratikus kormányok vannak a környező országokban is, hogy ezek az itt szocializálódott volt menekültek, de ezek már nem akartak hazamenni, nem akarnak hazamenni. A területnek pedig, ahol az ebola járvány kitört, ez a tulajdonképpen dél-délnyugat guineai terület, Macenta környéke, ennek a teherviselő képessége, eltartó képessége nagyon korlátos. És ugye tudjuk, hogy az ebolának az egyik hordozója az a denevér, illetve a másik egy bizonyos majomfajta. Szerencsére a többi vizsgált több mint 200 állatfajból nem találtak olyan hordozót, amely azt a félelmet erősíthetné, hogy kérem szépen az ebola egy világméretű járványjá robban. És ugye itt gondoljunk csak a vándormadarakra, hogy milyen nagy probléma lenne, hogyha ezt a vírust mondjuk a vándormadarak szállíthatnak. Nincs ilyen probléma. A vírus tulajdonképpen azért tudott terjedni és szedett a mai napig már több mint 5000 áldozatot, mert gyakorlatilag olyan szertartások kötődnek a halottak temetéséhez, illetve a betegekkel történő foglalkozáshoz is, amik óhatatlanul a vírusnak a terjedését segítették. Tehát azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolog az egy olyan felvilágosító munka volt, amit aztán a WHO nagy erővel elindított, de ez már egy kis késéssel jött. Az első ebolás esetet valamikor tavaly decemberben regisztrálták, és azt követően tulajdonképpen márciusban jelentették be hivatalosan, hogy kérem szépen komolyabb járvány van. Addigra viszont már ez a fertőződés, ez átterjedt Libériára és Sierra Leone-ra is. Én ahogy végigjártam az útvonalat, és ez elég izgalmas volt, hiszen egyrészt esős évszakban voltunk, amikor az afrikai utak nem annyira járhatók, másrészt nem tudtam, hogy mire számíthatok, tehát mindig fennállt egy ilyen katonai karantén veszély, egy ilyen zárlat veszélye, és akkor a kérdés, hogy esetleg visszaengednek-e majd Bamakóba, tehát haza tudok-e utazni. Végül kalandosan, de lejutottam Konakriba, és ezt a könyvbe elég részletesen taglalom, hiszen ez bárkinek, aki Afrikába utazik, más összefüggésekbe is egy tanulságos és egy biztonságnövelő történet lehet. Leértem Konakriba, ahol már vártak az ismerősök, illetve a szakminisztériumok, és azt kellett megállapítanom, hogy még Konakri sincs azon a hőfokon, ami igazából a járványügy szempontjából fontos. Viszont én tájékozottam ott a különböző lehetőségekről, és szerencsére ezt a nagyon nagy várost, ezt a 2 milliós várost, amelynek sajnos egy jelentős részében még ott vannak ezek a favella-szerű, tehát ők bidonville-nek hívják, bádogvárosnak, ezekben még nem jelentkezett ez a probléma. A fertőző betegekkel foglalkozó kórházban viszont volt már ebola részleg. Itt jött nekem egy sokszerű dolog, az Air France törölte a hazafelé járatomat, na akkor lettem először nagyon-nagyon ideges, és tulajdonképpen akkor produkáltam olyan tüneteket egy hasmenés formájába, ami akár félreérthető lett volna a betegséggel összefüggésbe. Szerencsére egy nappal később utazhattam, és amikor hazaértem, akkor jött az igazi izgalom, mert belázasodtam. Na most ugye tudható, hogy a repülőtereken, ezt már megismertük annak idején, a H1N1 vírusi idején is, hogy a hőmérséklet, a testhőmérsékletet ellenőrzik, hogy van-e láza a delikvensnek, lázasan nem is engednek repülni. Tehát én nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy kijuthattam Afrikából, és a belázasodás itthon történt. Végigcsináltam a protokollt, amit nem kívánok senkinek se, tehát egy ilyen kvázi 21 napos önkéntes karanténnal és több sorozat szerológiai vizsgálattal, hogy meggyőződhessek arról, hogy tulajdonképpen nem vagyok egy vírushordozó. És ez az időszak adta azt a lehetőséget, hogy ezt az 50 évet, amit én Afrikával kapcsolatban megélhettem, eltölthettem, ezt könyvformába feldolgozzam. Most a könyvnek van egy nagyon lényeges mondani valója, hogy Afrika az a jövő kontinense. Tehát nem szabad, hogy az ítéletünket, az értékítéletünket befolyásolja az, hogy most valahol egy járvány kitört, hiszen Afrikában az, hogy a maláriában évente hány tízezren halnak meg, vagy egyéb fertőző betegségek is sajnos pusztítják az embereket, ez ott valahol egyfajta természetes része az életvitelnek, az életnek, ezzel együtt élnek. Itt inkább arról szól a történet, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy azokat a kapcsolatokat, amiket az évtizedek során kiépítettünk, és amiben a focitól az oktatásig, a mezőgazdaságtól a kulturális kapcsolatokig ott van minden, ezt most kell felpörgetni, és tulajdonképpen elvárható az egy baráti kapcsolatrendszerben, hogy egyfajta segélyszállítmánnyal, orvosi asszisztenciával segítsük őket, hogy minél előbb leküzdessék ezt a járványt.
Én úgy tudom, hogy ez a könyv nem öncélúan készült, hanem maga a könyv is egy segély.
Nagyon-nagyon hálás vagyok a szerkesztőmnek, Brenyó Józsefnek, aki nagyon sok munkát áldozott ebbe a könyvbe, és nem utolsó sorban pedig a Magyar Afrika Társaság elnökének, dr. Balogh Sándornak, aki effektív hozzájárult a könyvkiadáshoz. Itt kérek minden olyan magyar családot, aki együtt tud érezni azokkal a guineai családokkal, ahol vagy a nőt veszítették el, vagy a férfit, az eltartott veszítették el, vagy éppenséggel nagyon sok árva maradt, és köszönettel vesszük a legkisebb dolgokat is, annak érdekében, hogy január-február hónapban egy úgynevezett szűrőbuszt tudjunk felszerelni, ami Guinea olyan területein tud majd dolgozni, ahova a normál orvosi szolgáltatások egyáltalán nem érnek el.
Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk a világszámot. Továbbra is Steyer Józseffel beszélgetünk majd, aki a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja, azt követően pedig afrikai sztorik történetek következnek, úgyhogy az utolsó negyede is izgalmas lesz a mai szombati világszámnak. Maradjanak velem!
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, itt a Világszám, az Inforádió utazási magazinja, és Steyer Józseffel, Guinea konzuljával beszélgetett Dobos Imre kollégám az Ebola pokláról, 21 nap rettegésről és sok más érdekes afrikai történetről is hallhatnak még, hiszen most a beszélgetés második része következik, utána pedig afrikai sztorik, úgyhogy maradjanak velem.
Világszám, úti könyvek helyett.
Kicsit térjünk vissza az Ebola vírusra. Nagyon sok internetes portálon, fórumon lehet olvasni ilyen összeesküvés elméleteket, hogy hát az Ebola az egy katonai, biológiai fegyver. Ön hogyan látja ezt?
Én úgy látom, hogy a vírusok általában természetesen azok a biológiai hadviselés részét képezik, nyugodtan mondhatjuk, hogy sok-sok évtizede. De az Ebola gyakorlatilag már azelőtt létezett, bizonyíthatóan létezett, hogy ezt mint katonai eszközt nevesítették volna, vagy mint potenciális katonai eszközt nevesítették volna. Valamikor a 70-es években nagyjából 4 évtizede találkoztunk először ezzel a kórokozóval, és nem katonai körökbe, hanem Belgiumban, egy belgiumi járványügyi állomáson azonosították ezt a kórokozót, és aztán utána Afrika több térségébe fölbukkant. Én nagyjából 17 különböző esetet próbáltam összehasonlítani, vizsgálni, hogy a kitörés alapjait keressen meg. Nagyon érdekes az, hogy az ökoszisztémába történő beavatkozásunk, durva beavatkozásunk, tehát az, amikor a dzsungelt pusztítjuk, vagy egyszerűen leraboljuk annak a vadállományát. Tehát már kénytelenek vagyunk elfogyasztani azokat az állatfajtákat is, vagy fajokat is, amiket egyébként nem ennénk, de nincs más. Tehát Guineában is arról van konkrétan szó, hogy a 400 ezres menekült sereg, ami korábban ott volt a csúcs időszakában, annak egy része még mindig ott van, de már nincs olyan helyzet, és nincs olyan ellátás, amit korábban segélyalapoktól megszoktak. Így aztán levadásznak mindent, ami mozog, és ami fehérje, és miután nincs tartósítási lehetőség, tehát egy afrikai országban nincs meg az a kényelem, mint nálunk, hogy vagy füstölten, vagy hűtve, fagyasztva, nincs villanyárom, nincs hűtés. Következésképpen marad a naponszárítás, viszont a naponszárítás esetében meg, amikor zuhog az eső és 100% páratartalom van, akkor nem akar száradni, és így is megeszik. És ez a vírusoknak a meleg ágya, és annak a fertőzési láncnak, amit itt is úgy valószínűsítenek, hogy egy kisgyerek ehetett ilyen húsból, és aztán ez ment tovább a rendszerbe.
Nem félt a fertőzéstől?
De nagyon, az az igazság, és ezzel kapcsolatban a könyvben van is egy-két érdekes rész, amit szívesen ajánlok. Tehát próbáltam olvasmányosan írni, és távol maradni attól, hogy ez egy ilyen epidémia leírás, egy ilyen riasztgató valami legyen. Pontosan azt írtam le, amit én az 50 év Afrika utazásai kapcsán rutinból csinálok, tehát hogy vigyázzunk a higiénés dolgokra, és van benne egy nagyon kedves rész is, ez az úgynevezett dezinficiálás. Tehát az, hogyha megérkezel Afrikába, akkor igen, igyál egy jó korty viszkit, vagy valami nagyon tiszta italt, ne legyen benne jég, nem kell, hogy hűtve legyen, és mielőtt elhagyod Afrikát, ugyancsak dezinficiálj, hiszen jössz vissza ide Európába. Ez sok barátomnál nagyon bevált, és ezt, mint egyfajta szabadalmat emlegetik.
Én úgy tudom, hogy magát a fertőzést az nem csak úgy lehetett elkapni, hogy egy közösségben éltek, hanem Guineában elég nehézkes a mentőszolgálatnak a helyzete, és taxisok vitték vírust körbe-körbe az országban, mivel hogy az egyik kórház megtelt, a mentő nem vitte tovább a következőbe, és ezért taxin utaztatták az ebolás beteget.
A helyzet még drámaibb, mint ami a kérdésben meg volt fogalmazva, ugyanis mentőautó általában nincs Afrikában, legfeljebb a fővárosban lelhető fel egy-kettő, többek között mi is az Afrikai Magyar Egyesülettel pár éve adományoztunk egy darab mentőautót a Conakry melletti egyik kerületnek, az egyik szigetnek. de ezen kívül nincs ilyen rendszer, tehát ott mindenképpen a családtagoknak kell megoldaniuk, ha más nem, akkor közösségi ilyen kis gyűjtőbuszon keresztül a szállítást, és ebből bizony a sorozatfertőzések lehetnek. De amit ön említett, az még életszerűbb és még valóságosabb kép, hogy sok helyen járhatatlanok a dzsungelutak. A televíziós az elmúlt időszakban mutatta, hogy elakadnak az autók, viszont a motorok, ezek a cross-motorszerűségek, ezek remekül alkalmasak arra, hogy mondjuk harmadik utasként egy beteget szállítsanak, és akkor még előre a kecske is felfér, amit ugyanúgy visznek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez is a tudatlanságban és a helyi szűk dolgokban rejlő probléma, hogy így aztán többek között átjutott a vírus Libériába is, hiszen oda egy ilyen mototaxi, úgy mondják, ez vitte át, és az a mototaxis, akit a beteg hölgy, akit ő szállított, ugye megfertőződött, az még sok-sok tucat embernek adta tovább, akik különböző helyekre vitték. Tehát ez egy borzalmas nagy probléma, és a legeslegfontosabb az, hogy a tudatosságot kezelni kell. Tehát azt, hogy a kezüket meg kell mosni, mert a víz is probléma az adott körzetben, az, hogy a halottat azt nem szabad megmosni, hanem egy zsákba, egy jól záró zsákba megfelelő szabályok szerint kezelve kell elszállítani, eltemetni. Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések, hiszen hagyományokat sértenek, hagyományokat kell feloldani, de azt gondolom, hogy azzal, hogy az elmúlt 3 hónapban már elért egy tetőzési pontot a járvány, tehát valamikor szeptember környékén érzékeltük azt, hogy nagyon magas, de nem nő tovább. Ez már jelzi azt, hogy a WHO által és a különböző segélyszervezetek, így az orvosok határok nélkül munkája rengeteg önkéntessel, ez kezdi meghozni az eredményt, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egyben azt a fajta felkészülést is javítja, aminek például ez a magyar busz, ez a mozgó szűrőállomás lenne a része, hogy előszűrjünk, és ne keveredhessen össze más betegségek tünetei egy valóban fertőző és nagyon veszélyes ebolával.
Világszám úti könyvek helyett.
Steyer Józseffel hallhattak beszélgetést az eboláról, meg Afrikáról, és Steyer József afrikai kalandjairól. Az Ebola poklában jártam címmel meg is örökítette élményeit, történeteit Steyer József, akinek ugye már gyerekkora óta Afrika az egyik hazája, hiszen a legmeghatározóbb részét gyermekkorának is Afrikában töltötte. Nagyon sok magyar van, aki kötődik Afrikához. Vannak itt birtokok, szállodák, ugye az észak-afrikai területeken búváriskolák, a dél-afrikai köztársaságban több hotel is magyar kézben van, van madagaszkári befektető is, de Namíbiában, sőt, még Ruandában is van magyar. Szváziföld pedig azért érdekes, mert még az asztali tenisz edző is magyar, illetve magyar volt. Akkor Leszotóban szintén magyar sportolók oktatták a helybelieket. Nagyon érdekes egyébként Leszotó és Szváziföld, a két furcsa kis afrikai királyság. Szváziföldön még a mai napig törvény biztosítja az arisztokrácia asszony választási jogát, és a riddens keretében minden hajadonnak fel kell vonulnia a király meg az arisztokraták előtt, és a király választ magának ágyast vagy hitvest először, aztán meg a főurak, főnemesek. Hozzáteszem, ezt annyira komolyan veszik, hogy volt egy hajadon lány, de tényleg már ilyen globalizált világban nevelkedett, Angliában tanult, az Egyesült Államokban képzéseken vett részt, és hát nagyjából az ottani életstílust megszerette, megszokta. Aztán őnek is el kellett menni a riddensre, és amikor kiválasztotta az uralkodó, akkor nem volt appelláta, bizony neki is be kellett tagozódnia az ágyasok világába. Tehát igazából ez tényleg a mai napig élő hagyomány még. Ezzel együtt Szváziföldre sok-sok turista érkezik, mert hogy egzotikus, érdekes és biztonságos hely. Leszotó pedig a másik, főleg a Durbanben időző turisták mennek el ide, mert a Drakensberg-hegység csodálatos Dél-Afrikában, és a Drakensberg-hegységen keresztül lehet eljutni Sanipasra, ami Leszotó bejárata, és itt rögtön érezni lehet azt is, hogy milyen ez a kis királyság, mert hűvös van, egy hatalmas fensíkon helyezkedik el az egész, és apró kis falvakból, pásztor tanyákból áll az egész, olyan kis tanyákból, ahol tehéntrágyából építik a házakat, még a padló is döngölt tehéntrágya, és még a pénzt sem nagyon használják, hanem inkább cserekereskedelmet folytatnak a helybeliek. A turistáktól sem baksist várnak el, hanem inkább egy kis csokoládét, mert hogy azt nagyon szeretik. Persze ezekben a furcsa kis afrikai királyságokban is a főváros mindig más képet mutat. Leszotóban is van a fővárosban kaszinó, menő épületek, és hát a kötelező közintézmények is. Szváziföldre ez ugyanúgy igaz, és itt aztán tényleg a városias kép is azért megjelenik, meg hát van hol szórakoznia az arisztokratáknak is. A kis királyságok mellett persze vannak hihetetlenül nagy országok, fantasztikus folyók, amit Afrikában szerintem a természeti látványosságok közül mindenképpen látni kell, az a Victoria vízesés, a Gorongoro kráter Tanzániában, egy fantasztikus kráter, ahol megrekedtek ugye az állatkák, legalábbis nem akarnak innen elmenni, vagy nem tudnak, mert a régi nagy vulkáni kráter lényegében egy olyan 28-29 kilométer széles, és nagyon sok vadat lehet viszonylag kis területen látni, nem kell hozzá rengeteget vadlesre menni. Tehát a Gorongoro krátert meg kell nézni, Victoria vizesést, Zanzibár, Mese-sziget, gyönyörű tengerparttal, nagyon ajánlom, hogy ide érdemes eljönni, és hát a nagy vadrezervátumok valamelyikét. Bél-Afrikában vannak nagyon jók, például a Krüger, vagy akár a Pilanesberg, itt van ugye Sun City is a Pilanesberg mellett, és a klasszikus nagyok pedig a Serengeti Tanzániában, és annak folytatása Kenyában a Maasai Mara. Ezek tényleg mindenképpen megérnek egy látogatást. És a többi pedig, hogyha valaki igazán egzotikusra vágyik, akkor elmehet mondjuk Namíbiába, Botswanába, vagy pedig még egzotikusabb, hogyha elmegy mondjuk Szomáliába, csak az elég nehéz, mert hogy lényegében ketté van szakadva az ország, és az idézőjeles lázadók kezében lévő területen még úgy, ahogy van turizmus, de hát vannak a klasszikus utazási turista célpontok, itt a legjobb az infrastruktúra, talán ezek a legbiztonságosabbak, tehát Afrika a kalandvágyók helye, itt aztán tényleg mindennel találkozhatunk, olyasmivel is, amit el tudunk képzelni, meg olyasmivel, amit korábban még el sem tudtunk. Hölgyeim és uraim, a mai egy órában Afrikát próbáltuk meg önöknek bemutatni. Remélem, hogy azért átjött egy kicsit a hangulat az éteren keresztül is. Tartsanak legközelebb is velem. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszonthallásra!
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Önök a Világszámot, az Inforádió utazási magazinját hallották.
Világszám. Útikönyvek helyett.